Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, köszöntjük a kedves hallgatókat. Halas Annó legújabb adásában Végső István történésszel. Szervusz István.
Üdvözlök én is mindenkit.
Új év, marad a hagyomány, marad a Halas Annó műsoron. Itt a különleges évforduló, különleges megemlékezések. A mai adásban miről lesz szó nekünk? Mondd el nekünk.
Kiskunhalas kerek évfordulóiról fogunk most beszélni. Azokról a történeti eseményekről, szobrokról, épületekről, újságokról, civil szervezetekről, amelyek a kerek évfordulóikat ünneplik. Ugye ebben van egy kis vita, hogy most mi a kerek évforduló, valaki azt mondja, hogy az, hogy valami 170 éves, vagy 160, az nem kerek évforduló. Mi úgy vesszük, hogy ami úgymond 9-es végződésű, vagy 4-esre végződik, az kerek évforduló ebben az évben, úgyhogy ezekre az eseményekre fogunk ebbe a műsorba rátérni, és erről fogunk beszélgetni. Valamelyikre egy kicsit bővebben, valamelyikre egy kicsit kevesebbet fogunk beszélni, mert már volt mondjuk róla műsor, és hát számítani lehet arra majd, hogy itt a kerek évfordulókról majd bővebben beszélünk idén, valamelyiket majd részletesebben boncolgatjuk.
Hát kerek évforduló mindenképpen, azért, ha ötre végző, vagy öt éves, az is kerek, meg hát attól függ, hogy ugye mire, hogyan emlékezünk. No hát akkor kezdjük is el az emlékezést, melyik a legrégebbi, amire azt lehet mondani, hogy hát nagyon emlékezetes, meg amiről ugye vannak feljegyzéseink.
Igen, természetesen van oklevelünk középkorból, 1439-es évről beszélünk. Nagyon sokáig ez egy érdekes évszám volt, mert ez volt az a oklevél, amit nagyon sokáig a legrégebbi olyan oklevélnek tekintettek, még a 20. század első felében, amelyik Halast említi. Ugye tudjuk már, hogy ez nem igaz, mert van egy 1347-es, meg 1366-os oklevél is, de nagyon sokáig ez az oklevél volt az, amelyik Halast városként említette, és ezért volt ez nekünk nagyon fontos. Ugye általában a középkori okleveleiek, amik mondjuk akár a városunkról, akár másról szólnak, általában mindig valami birtok megosztásról, valami birtokperről, birtokatományozásról, vagy esetleg valamiféle vásárjogokról szóltak. Úgyhogy hát 1439 ez a legrégebb ilyen középkori dátumunk.
Hát és több mint fél ezred.
Igen, igen.
Hogy
igen,
beleszólok, csak igen. Hát azért nem kicsi szám az, hogy most milyenre végződik, hát 580 év.
Igen.
Azért elég igen. Szép, régi hagyománya van városunknak, hogyha ezt veszük alapul.
Pontosan, pontosan. A következő, már a következő században van, ugye ez az 1569, ugye tudjuk azt, hogy a tatár dúlások miatt legalább háromszor elpusztítják városunkat, de a legtöbbször újra telepítik, és akkor ez is egy újratelepítésnek a dátum, ez az 1569. Ugye nagyon fontos volt a töröknek, egyrészt ugye a saját csapatait legtöbbször nem tudta kifizetni, a török porta sem, ezért aztán szabadrablást engedélyezett. Ezért aztán ilyenkor mindent letaroltak ugye a csapatok, amelyek felvonultak, de hát a török portának meg szüksége volt az adóra. Ezért aztán újra kellett telepíteni a különböző falvakat, városokat, amit csak lehetett, mert hogy valahonnan meg be kellett békeidőbe szedni az adót, úgyhogy ez mindenkinek az érdeke volt, nyilván ugye mi egy nagyon rossz helyen éltünk ilyen szempontból a török korban, hiszen mi továbbra is adóztunk a magyar nemesség felé, az ország felé, de egyben a török porta felé is, és hát az itteni török birtokos felé is nyilván valamit kellett nyújtanunk, az lehetett ugye pénz, vagy terményszolgáltatás, vagy munka. Úgyhogy ilyen szempontból fontos dátum az, ami jelzi azt, hogy ez egy borzalmas időszak volt tényleg ez a török hódoltság korában.
Hát, hogyha visszagondolsz, vagy belegondolsz, kicsit azért olyan, mint hogyha az utóbbi évek, és hogy mi lesz ezután, nem tudjuk. Nem szeretnék politizálni, de hát kicsit úgy nagyon visszahajlik ehhez az évekhez, hogy most mi lesz itt, hogy hány helyre, hogyan, mint, hogy merre, de nem ez a téma persze. No, menjünk tovább azért még, hogy mi a következő dátum.
Igen, erről már többször beszéltünk, ugye a református iskolaintézménynek a keletkezéséről, ebben már nagyon sokszor belementünk, 1664-et tekintik ugye dátumként, ugye beszéltünk róla, hogy valójában pont abból az évből semmilyen forrásunk nincsen, semmi nem, tehát semmi olyan forrásunk nincs, ahol az szerepel, hogy 1664, erről már többször beszéltünk, most ebbe nem is nagyon mennék bele igazából. Aztán jön három olyan esemény, ami nagyon nem szívderítő, ugye már majdnem túl vagyunk a háborúkon, aztán pedig már túl is vagyunk mindenféle háborúskodáson, 1679, 1709 és 1739-ben katasztrofális járványok, pestis járvány söpör végig a városon, hát gyakorlatilag a fele lakosság elpusztul minden alkalommal, tehát nagyon-nagyon komoly a pusztulás.
Azt lehet tudni, hogy mekkora volt a létszám körülbelül, vagy a lakosság, hány fő lehetett?
Hát körülbelül egy ilyen 3000 fővel számolhattunk ebben az időszakban, és hát a fele elpusztult, tehát hatalmas. Ugye a 20. század olyannyira nagy pusztulás van, hogy ugye magának a pestis járványnak lesz egy halma, tehát nem itt temetik el, nyilván nem temetőbe temetnek ilyenkor, hanem minél messzebb a várostól lehetőleg, és nagyon érdekes, hogy ugye két halom marad meg a 20. században, és megmaradt tényleg. Az egyik ugye a Kuruc halom, ami egy csata jelképe, a másik pedig mellette a pestis halom. Úgyhogy mind a kettőt ugye el kellett, miközben terebélyesedett a város, illetve jött a vasútvonal, mind a kettőt el kellett ugye vinni, és hát itt akkor följöttek mindenféle pletykák, hogy hát biztos összekeverték a két halmot, stb. Ezért kellett az, hogy nagyon komoly professzorokat hívtak le akkor, és ők vizsgálták be, ugye különböző már 20. század elején ezt azért meg lehetett állapítani, hogy most ezek betegségben haltak meg, vagy pedig valamiféle csatában. Volt, megmaradt nagyon sokáig ez a pletyka, hogy összekeverték a két halmot, mert nem is tudták már igazából 200 év táblatában, hogy melyik lehet melyik. Tehát ez egy nagyon borzalmas időszak volt. Aztán van egy ilyen szívderítőbb, 1769, és úgy tudom, hogy meg is fogják ezt majd ülni, vagy ünnepelni. Azt tudjuk, hogy a török időszakban ugye elsősorban magyar reformátusok érkeznek a 17. században, de a 18. század közepétől folyamatosan elsősorban Szeged, Majsa, Hódmezővásárhely környékéről érkeznek be katolikusok. És oly nagy tömegben, hogy egyházra van már szükségük, tehát egyházat kell újra alapítaniuk. Ugye ebből vannak mindenféle problémák, a katolikusok egy radikálisabb része visszakövetelni magát a református templomot, mert valószínűleg itt volt eredetileg a katolikus templom a középkorban. Tehát vannak ebből nagyon komoly problémák, oly annyira, hogy ugye maga a református városvezetés nem is akar nekik helyet adni mondjuk templomépítésre, temetőre, temessenek ők csak ott Majsán, meg járjanak Majsára, misére, itt Halasra nem kell betelepülni, úgyhogy Mária Teréziának kell fellépnie, és hát neki köszönhetően épül meg a templom, lesz temetőhely, és egyáltalán megalakulhat újra a kiskunhalasi római katolikus egyházközösség. Úgyhogy ez egy ilyen jeles dátum, ez az 1769, és hát ez mégiscsak 9-re végződik.
No, hát akkor folytatjuk mindjárt zenék után, és hát remélem azért több kellemesebb vagy pozitívabb évforduló lesz, mint ugye negatív, mert azért szerintem az idei évben is lesznek olyan témáink, amiről már említette néhányszor, hogy mikről is lesz szó, ami ugye nem a legszívmelengetőbb, de hát azért még lesz sok érdekesség, mindjárt jönk vissza.
Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunk folytatásában Végső István történésszel évfordulókat ünneplünk, vagy évfordulókról lesz szó a következő percekben ebben a mai adásban. Az első blogban volt az első olyan régebbi évforduló, 580 évet öleltünk át, vagyis 580 évre mentünk vissza egy picikét, 1439-ben, amikor először városként emlegették Halast, és oklevelet kaptunk. Na most akkor még egy pozitív évfordulóval folytassuk, mert hát ugye minden blokkot majd próbáljunk úgy, hogy akkor valami pozitív évfordulóval nyissuk meg, akkor a következő évben melyik volt a következő évforduló?
Igen, hát ez egy oklevélhez, egy céllevélhez fűződik egyébként. 1784-ből való város első ábrázolása, nyilván ez egy rajz, ez egy oklevél ábrázolás, amin egyébként jól látható a református templom, a már megépült katolikus templom, egy száraz malom is látható, valószínűleg a városháza, néhány ember.
A száraz malom az nem ott volt, ahol most a...
Nem, a száraz malom, nem, hát több száraz malom volt, ez ott van, ami a katolikus templom mellett volt, tehát sok malom volt akkor abban az időszakban, főleg száraz malmok konkrétan ebben az időszakban, hiszen az első szélmalmot a város építi majd fel, de az egy későbbi időpont. Aztán nagyon fontos, én azt gondolom, hogy, és ez is jól mutatja, hogy jó helyen voltunk olyan szempontból, hogy nem lehetett minket kikerülni. A postakocsi járat 1789-ben erre jön a Pest-Zimonyi, tehát ami összeköti ugye magát a központi részeket a déli területekkel, tehát gyakorlatilag a posta erre jár. Ettől az időponttól kezdve. És hát kinőjük az öreg városházát, és fel kell építeni egy újabb városházát, amit szintén nagyon gyorsan kinövünk egyébként. Tehát talán lehet, hogy jobb lesz, hogyha nagyobb lesz ez az épület. Ez a klasszicista városház, ami 1834-ben épült, vagy hát kezdődött meg az építkezése. Aztán pedig következik ugye egy, hát lehet igazából azt mondani, hogy pozitív dolog, de hát egy tragédiával indul. 1849. január 23-án ugye a délvidéki területeket a Magyar Honvédség kiüríti, és hát ezt kihasználva főként a szerb határőrség az a magyar forradalom ellen vonul, és nagyon sok délvidéki település lakossága, magyar lakossága, azt hangsúlyoznám, magyar lakossága menekülni kényszerül. Ebből, ami nekünk ugye nagyon fontos, bár máshonnan is érkeznek hozzánk menekültek, de elsősorban Bács-Fekete-hegyről közel 1068 ember érkezik ide, és hát egy fantasztikus dolog történik. Több mint 8 hónapon keresztül befogadják őket a halasiak. 8 hónapon, vagy valaki 9 hónapon át itt élnek, halasi házhelyekhez érkeznek be családok, akiket ugye élelmezni kell, szállást kell nekik adni. Tehát ez egy fantasztikus dolog volt, hogy ilyen befogadóak voltunk. Reformátusok voltak elsősorban, tehát itt ugye református házhelyekhez kerülnek be természetesen ezek az emberek, de hát ez egy fantasztikus dolog, és hát összefonódik később nagyon sokáig így a két, hát főként a református egyházközségnek a története, mert például Sziládi Áronnak a testvére, Sziládi János lesz később ott a református lelkész, akire mai napig jó szívvel gondolnak az ottaniak.
És akkor már is ugrunk egy nagyot, 1919-be.
Igen.
Egy nagyon szép kerek évforduló.
Nagyon szép kerek évforduló. Országosan is ugye sokan emlékeznek majd erre. Igazából ugye nagyon szorosan összefügg 1918-al, tehát annak a folytatása, de hát a maga a proletár diktatúra, a Magyar Tanácsköztársaság 1919-ben jön létre, ugye egy ilyen dicsőséges 133 napnak mondták annak idején, hát inkább dicstelen lett, főleg itt a Duna-Tisza közén, ahol még egy forradalom, vagy ellenforradalom is, egy lázadás is kitört a kommunista hatalom miatt. Itt Kiskunhalason viszonylag csöndesebb volt nagyon sok. Itt is voltak lázongások, tüntetések, embereket üldöztek, tehát azért nem mondható az, hogy egy ilyen nagyon túlságosan békés lett volna, de túl sok esemény nem történt. Hát bent volt a hadsereg, a katonaság, rendvédelem, túl sok minden nem lehetett itt csinálni a helyeknek. Maga ez a úgynevezett kalocsavidéki ellenforradalom, de valójában az egész Duna-Tisza közére kiterjedt. Hát azért tudott ilyen gyorsan elterjedni, mert ott meg nem volt katonaság, nem volt akkor a rendvédelem, de Halason meg bent voltak. És akkor ennek ugye a lezárása egy ilyen fehér terrornak nevezett borzalom, amikor nagyon sokakat ugye kivégeznek, innen Kiskunhalasról is, És hát ezzel zárul. Ugye hozzánk még azért köthető erősen a Tanácsköztársaság, azért érdekes, mert ugye Garbai Sándor innen származott Kiskunhalasról, és hát ő volt a Tanácsköztársaság elnöke, tehát legmagasabb szinten, bár nem ő irányította, ezt ő is elmondta, meg leírta magáról, meg mások is megállapították, hogy igazából ő csak egy ilyen bábként, mint szociáldemokrata ott ült a proletár diktatúra tetején, de sok mindent nem tudott tenni. Utólag később természetesen nagyon megkritizálta ezt az államformát, illetve ezt a berendezkedést. Aztán tényleg ugorhatunk egy következő 10 évet, amikor megyei jogú város lettünk 1929-ben, ami egy fontos közigazgatási előrelépés volt számunkra, majd pedig egy nagyon szomorú időszak érkezik el, ugye 75 évvel ezelőtt, 1944-ben először ugye a német megszálló csapatok érkeznek be március 19-én, majd május 22-én létrehozzák a halasi gettót, és
helyileg hol volt ez a helyi gettó?
Gyakorlatilag két gettó volt Halason, mert nem fértek el az eredetileg tervezett helyen. Ez konkrétan ugye a zsinagóga és a környező épületek voltak kijelölve. Ebből is ugye az egyik kiemelkedő az a Kálmán szanatórium, ami ott ugye a sarkon talált, az a Szent Imre utca és a Köztársaság utca sarkán, illetve a környező, most ugye van Révész György utca, Béke utca, de még a Molnár utcát is bevonták ebbe, tehát egy egészen nagy terület, de nem tudtak mindenkit oda betömöríteni, ugye a gettósítás az ezzel függ össze, hanem a régi Barneval, az annak idején ugye Schneider Ignác és utódai cégnek a munkás otthonába, ami ott volt szintén azon a területen, odavitték a zsidókat, ugye egy ilyen zsidó cég is volt amúgy is, és oda vitték, tehát két helyen volt, és akkor júniusban pedig elviszik őket a szegedi téglagyárba, és a szegedi téglagyárba volt egy hatalmas, nagy, több ezres koncentrációs tábor, ahonnan viszik őket Auschwitz, illetve Strasshof felé. Viszonylag szerencsésebb volt a halasi közösség, elég sokan vissza tudtak térni, de hát nagyon sokakat meg elpusztítottak ebben az időszakban. Aztán persze ide ér hozzánk a front, ami szintén egy tragikus dolog volt. Ezt megelőzte az október 11-i tömegmészállás a vasútállomáson, majd október 21 és 22-én ugye harcok zajlanak közvetlenül a városunk határában. Ugye a szovjet csapatokat próbálja megfékezni a magyar és a német hadsereg, ez nem jár sikerrel, október 23-án bevonulnak a szovjet csapatok, majd pedig október 28 és 29-én vannak újra harcok a város környékén, és hát ami egy nagyon komoly tragédia, erről már volt külön műsorunk, ugye ez december 24-én, amikor egy téves szovjet bombázás éri városunkat.
Na hát akkor innen folytatjuk, itt a mai Halas Annó magazint az évfordulókkal.
Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunk folytatódik, évfordulók. Igazából, hát amióta ugye megy az adás, minden évben ez az első témánk, Végső István történésszel. Hát akkor ugrunk egyet, hát folytatjuk a 20. század történéseivel. No hát akkor a második világháború után vagyunk már.
Igen, egy szomorú esemény ismét, emberüldözés folytatódik, de én már nem a Horthy korszakban, vagy nem a Szálasi érában, hanem a szocialista érában is üldözni kell az embereket, kell valami bűnbak, ugye a kulákoknak az összeírása, illetve megbélyegzése 1949-től egy ilyen nagyon fontos folyamat, amivel ugye elsősorban a mezőgazdaságból élő paraszti társadalmat akarják szétverni. Ebben az időszakban egyébként nem is olyan sikeres, elég keményen ellen tud állni, még van tartása a magyar paraszti társadalomnak. Ezt aztán majd fokozatosan megtörik. De hát ez a kezdő időpont. Aztán 1954. október 1-től járási jogú város lettünk. Nagyon fontos, azt gondolom, gyorsan fel is sorolom. Borotta, Balotaszállás, Harkakötő, Jánoshalma, Kelebia, Kisszállás, Kéleshalom, Kunfehértó, Rém, Tompa és Zsana tartozott hozzánk. Ez egy fontos dolog volt, ugye közigazgatásilag újra ki lettünk emelve. Aztán 1959-ben adták át az új autóbuszpályaudvart és piaszcsarnokot. 1964-ben a Halasi csipkérő bélyek sorozatot adott ki a posta, ugye ez többször is megismétlődik a mai napig is, ugye időről időre. Ez megtörténik szerencsére. És hát 1969-ben a Ganz Mávag Kiskunhalasi egysége kezdi meg a munkáját itt városunkban. És hát alakulnak a gyárak, ugye a 60-as, de leginkább 70-es évektől nagyon komoly iparosodás kezdődik el, hát eléggé mesterséges egyfelől, és hát ennek köszönhető majd aztán később, hogy itt a panelek is megjelennek, mert ugye egyre több lakás kell, főleg a belvárosban építkeznek, és hát, de hát ez nyilván nagyon sok embernek adott munkát, nagyon sokan érkeznek akkor a városunkba, tehát elsősorban nem is halasiakkal tudják feltölteni ezt, hanem jönnek akár a külterületről, a régi külterületről, akár a megyéből, de messzebbi vidékekről is, ugye akár mérnökök, munkások vegyesen, úgyhogy nagyon sok embernek adott akkor munkát itt ez a város.
Körülbelül az akkori időszakban mekkora volt a lakosság? Csak hogy azért néha, hogy próbáljuk meg belőni, hogy mennyien voltunk, hogyan alakult a lakosság.
Tehát gyakorlatilag a 80-as évek végére már 30 ezer körül vagyunk, tehát 30 ezer fölött vagyunk. Valójában így a lakosság szám nem is olyan nagyot változik, mert 1941-ben is 33 ezer főről beszélünk, igazából kicserélődik. Tehát nagyon sok, egyrészt talán előregedett egyfelől a halasi lakosság, másfelől ott volt a világháború, ami miatt nagyon sokan meghaltak, elmentek, vagy elüldözték őket ugye a városunkból, másfelől meg ugye kicserélődik. Tehát nagyon sok halasi, amikor látja, hogy már nem tud úgy megélni, ahogy az ősei, akkor egyszerűen elhagyják a várost, viszont a helyükre megjönnek be. És hát főleg ez tényleg ennek a iparosodásnak, vagy mesterséges iparosodásnak köszönhető. Aztán 1974-ben ugye lesz egy gépesített kenyérgyárunk, majd pedig egy korszerűsített vágóhidunk, és hát jön egy rendszerkritika, amiről sokkal sok mindent mondanak, de 1979 november 22-én szeretett volna létrejönni itt a városunkban az úgynevezett nemes tanács, vagy halasi nemes tanács, amit már másnap ugye lefújnak. Ez gyakorlatilag szeretett volna egy ilyen részvételi demokráciát bevezetni egy diktatúrában. Az, hogy mit gondolnak a halasi emberek, mit szeretnének megváltoztatni, mi tetszik, mi nem. Ezt szerette volna, mint egy ilyen kvázi a tanácshoz, tehát a városi tanácshoz tartozóan egy ilyen tanácsadó testületként ezt megmondani. Hát ezt természetesen nagyon gyorsan le is fújták. De egyébként ugyanebben az évben, tehát 1979-ben voltak először múzeumkerti esték. Tehát ez is már egy ilyen nagyon régi történet. 1984-ben adták át az AMK épületét, illetve a Csipke Hotelt, és hát keretet adunk gyakorlatilag itt ennek a blokknak majdnem, azzal, hogy 1984-ben meg is szűnik a kiskunhalasi járás.
Ami aztán most, ha belegondolsz,
Most ismételtem, nem ugyanazokkal a településekkel.
Igen, de ugyanilyen néven.
De ugyanúgy egy második kiskunhalasi járásként továbbra is ugye működik. Aztán persze beszélhetünk még itt a 80-as évek végéről így viszonylag röviden, ugye egy nagy világtörténelmi esemény is lezajlik 1989 áprilisában, hiszen tőlünk kezdik el először kivonni a megszálló szovjet csapatokat, ennek akkor iszonyatosan nagy híre van, hatalmas hírértéke van, külföldi média is ugye megjelent, nem csak a hazai, úgyhogy ennek hatalmas híre volt akkor, de fokozatosan vonják ki ezeket a csapatokat. Pont egy olyan gárdahadosztályt, harckocsizó gárdahadosztályt vonnak egyébként ki, ez egy kicsit talán jelképes is, amelyik egyébként 56-ba jött be ide Kiskunhalasa is verte le a forradalmat, egy szabadságharcot, úgyhogy ilyen szempontból is volt ennek valamiféle ilyen jelképes tartalma.
Azt lehet tudni, hogy ő miért tőlünk kezdték el kivonni először?
Ezt az egységet vonják ki először, mert ezt jelölték ki először.
Jó, tehát, csak ennek, hát, hogy van valami.
Ez szerintem véletlen. Másfelől meg nem biztos, hogy véletlen, mert azt gondolom, hogy akárhogy is tetszik, vagy nem tetszik, azért mégiscsak nagyon régóta vasúti csomópont voltunk, tőlünk könnyebben tudják elvinni a csapatokat, és tényleg az, hogy a déli területekről vonják ki, annak is azért szerintem volt némi mondandója. Nem feltétlenül ott Budapest környékét kezdik el kivonni, meg nem a keleti területeket, ezt a délit adják föl először gyakorlatilag, és kezdnek el kivonulni, tehát ez később ugye az egész szovjet blokkot, a kelet-európai országokat ugye nagyon fontosan érinti, mert onnantól kezdve tényleg ez egy követelés lesz minden országban, hogy menjenek már ki a szovjet csapatok. És ugyanebben az évben alakul meg a Magyar Demokrata Fórum, illetve a Független Kisgazdapárt, aminek itt azért nagyon nagy támogatottsága van. Történeti háttere is van ugye ennek, de nagyon nagy támogatottsága volt mindkét pártnak egyébként itt. És hát egy nagyon fontos, ami szintén visszacsatol arra, amiről most beszéltünk, hogy újra elkezdenek megemlékezni az 56-os forradalomról, de tegyük hozzá egyébként magáról a Magyar Kultúra Napját is ebben az évben vezetik be, szóval érezhető, hogy hatalmas nagy változások indulnak el, hát ugye Magyar Köztársaságot is ugye 1989. október 23-án kiáltották ki. Ennyit így a történeti eseményekről.
Na hát akkor folytatjuk még természetesen, igazából már csak, hát felsorolás szintjén talán, vagy hát az évszámokat megnézzük, hogy melyik évben mi volt, egy kicsit emlékezünk majd még.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Utolsó néhány perchez érkeztünk a Halas Annó történelmi magazinunk. Végső István történész a vendégem, állandó vendég természetesen. Évfordulós műsora mai, és az utolsó percekben, hát akkor így kicsit csak felsorolás szinten az évszámokat fogjuk megnézni, meg hát kicsit visszaismétlünk az előző blokkokra, aki esetleg lemaradt róla. Az első dátum 1769.
Igen, hát erről már beszéltünk itt. Elsősorban ugye az épített örökségünkről, tehát szobrokról, épületekről fogunk beszélni. Gyorsan is fogunk szerintem ezzel haladni. Tehát ez az, amikor ugye a katolikusoknak temetője lesz, illetve megkezdődik a templomoknak a építése, ez egy fontos dátum. Beszéltünk már a malmokról, itt jön egy következő fontos dátum, 1799, pont ugye a Kuruc halom mellett, amiről szintén beszéltünk már, tehát ez még valószínűleg egy ilyen fából épült. Ezeknek egy nagy baja volt, ezek nagyon gyorsan le is égtek. Tehát, hogy ezek veszélyesek is voltak egyébként ezek a... És nem véletlen, hogy a várostól egy kicsit még mindig távolabb, tehát a város szélére telepítik ezeket, hogy pont bent a városban ne legyen probléma ezekkel a szélmalmokkal, ezért oda ki telepítik. Aztán 1874 az úgynevezett Révész Györgyféle régiségtárnak a létrehozása, ő egy ilyen nagy gyűjtő volt, numizmatikus, egyébként polgári foglalkozását tekintve egy lakatos mester volt, de imádta a történelmet, és nagyon ismerte a határt, és nagyon sok mindent összegyűjtött, amit sajnos a második világháborúba elherdáltak, kifosztottak, de ezt tekintjük a régiségtár létrejöttének, amit ugye maga a Torma János Múzeum a saját létrejöttének tekint. Aztán nagyon fontos ugye maga a Búsoló Kuruc szobrának az átadása 1904-ben, majd pedig ugorhatunk egy nagyot, 1964-ben egy Szilárdi Áron dombormű, például ami így azt gondolom, hogy egy ilyen kiemelkedő, vagy láthatjuk azt, hogy 1974-ben több szobrot is átadnak, vagy domborművet, ugye a Kiskun Tudományok szobrát, ami ott van a Szilárdi Gimnáziumnál, vagy a Halasi Csipkéről mintázott szobrot, vagy Szemmelweis Weiss Ignáznak a domborművét, de sok mindent avatnak, nyilván nem fogunk most mindent átvenni ezekben az években. Szépült nagyon a város, és hát nagyon sok emléktábláról beszélhetnénk még természetesen, de ne felejtsük el, amit ilyenkor mindig megszoktunk, hogy beszélünk egy kicsit magukról az egyesületekről, alapítványokról is, társadalmi szervezetekről. Ezek közül ugye ebben a kontextusban a legfontosabb és legrégebbi az a izraelita betegsegélyező egylet megalakulása 1884-ben, vagy a Hevrakad is, aminek már valószínűleg megvoltak a előzménye, és ez is egy ugye ilyen zsidó szervezet 1889-ben. Majd szintén egyházi és nagyon sokáig jól működött 1924-ben alakult a református önképző kör, de aztán kint a külterületen is fontos szervezetek alakulnak. 1929-ben a felsőszállási tanyai közművelődés és gazdakör, vagy a kiskunhalasi egyetemi és főiskolai hallgatók egyesülete, vagy pedig a kiskunhalasi katolikus legényegylet, ugye a Kalott, vagy pedig a pirtói gazdakör. Tehát, hogy nagyon sok szervezet alakul ekkor, tudjuk a dualizmusban, illetve a Horthy korszakban virágkorát éli a civil élet Halason is. De ugorjunk akkor mondjuk a második világháború után, ott pedig 1979-ben létesül a Szatmári Sándor kertbarátkör, ami ugye a mai napig nagyon színvonalas programokat hoz létre. De vehetjük mondjuk a Stúdió táncklubot is, amelyik 1989-ben létesült, tehát ezeknek is van évfordulója. Majd pedig ugorhatunk a média, főként ugye az újságok irányában, ott 1904-ben alakult a Kiskunhalasi újság. Hát ezek a lapok nem biztos, hogy túl sokáig éltek, valamelyik már abban az évben megszűnt nagyon sokszor, de hát fontos itt Halason létesítették ezeket, vagy 1914-ben a kiskunsági tanúgyi értesítő indul el, ugye 1919-ben két kommunista vagy szocialista lap is elindul, a Halasi Munkás, illetve a Halasi Vörös Újság, de 1919-ben hozzák létre a Nemzeti Nyomdát, ami ugye fontos, mert hát ott készülnek ezek a lapok. 1919-ben indul el az egyik Halasi újság, mert ennek több újság is felveszi ezt a nevet, vagy 1929-ben a Halasi Katolikus Lap kezdi meg működését. Egy nagyon színvonalas újság volt a Gyümölcskultúra. Nagyon-nagyon komoly gyümölcsészet és kertészeti írások jelentek meg 1934-től ebben a lapban. Nagyon sajnálatos, hogy már ugye nincsen. Aztán 1944-től a Halasi Hírek, majd a Halasi Hírlap kezdi meg működését. Hát ezek sajnos átmennek ilyen propaganda lapnak, elsősorban a kommunista pártnak a lapjai lesznek, de beszélhetünk természetesen más lapokról is, amik mondjuk már tényleg így a 20. század legvégén jönnek létre. Ezek közül mondjuk el lehet mondani, hogy 1999-ben indul el a Halasi újság újra, van egy ilyen kísérlet, vagy például a Városvédő Egyesületnek a saját lapja, a Naprózsa, amelyik a mai napig létezik.
No hát köszönjük szépen, köszönöm szépen, hogy befáradtál, és akkor ismét átvettük az évfordulókat, és hát egy hónap múlva találkozunk, lesz elég sok témánk lesz ebben az évben. Talán az, amire legjobban kíváncsi vagyok, az utcanevek téma, hát remélem hamarosan majd hallok róla, de hát majd lesznek témánk, úgyhogy köszönjük Végső István történésznek, hogy itt volt velünk, és akkor egy hónap múlva találkozunk.
Köszönöm én is a lehetőséget.